Kedves hallgatók! A Mária Rádió szeretne a maga részéről hozzájárulni a 2020-ban megrendezendő Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra való készülethez. 18 különböző megközelítésben fognak találkozni az eukarisztiáról szóló előadásokkal. A magam részéről II. János Pál és 16. Benedek pápák enciklikái alapján szeretném kifejteni az egyház tanítását egy csodálatos szentségről, melyet a Szent Misében hitünk szent titkának nevezünk. Az első ilyen enciklika az Ecclesia de Eucharistia, melyet II. János Pál 2003-ban írt, és amely alapvetően az eukarisztia és az egyház kapcsolatáról szól. Természetesen II. János Pál pápától megszokott mélyen szántó gondolatokkal. Az egészet átlenki a Szent Pápa izóragaszkodása az eukarisztiához, amely szolgálata során mindig is szívügye volt. Köszöntöm tehát a hallgatókat, Puskás Antal vagyok, és ezenként, ezek után szerdánként is fogunk találkozni majd a rádióban, havonta egyszer-kétszer, a Szent Pápának, tehát ennek az eukarisztiáról szóló enciklikáját fogjuk most fejtegetni. Kezdjük is mindjárt a bevezetővel. Összesen 6 része van, 6 fejezete, de úgy gondoltam, hogy magát a bevezetőt sem érdemes átugorni, hiszen nagyon fontos gondolatok vannak már ott. A pápa azzal kezdi, hogy az egyház misztérium, titok. A pápai levél címe ennek a misztériumnak a lényegét fejezi ki. Ecclesia de Eucharistia magyarul, az egyház az eukarisztiából él, tulajdonképpen egy befejezetten mondatról van itt szó. Ez a titok, ez a megnevezés rámutat az egyház legbelső voltára, legbelső lényegére, arra a Krisztusra, aki az egyház kebelén van, és belőle él. Ő tulajdonképpen az egyháznak a titka. Krisztus jelenlétének az ígérete, ahogy mondja is az evangélium végén, íme én veletek vagyok a világ végéig minden nap, és ezzel küldi el a tanítványait, ez egy páratlan intenzitással jelenik meg ebben az enciklikában. Bár máshol is jelen van. Ennek a jelenlétnek van egy előremutató iránya. Krisztus a zarándoklaton, zarándok úton, az életünk zarándok útján velünk akar tartani, ez ebben a szentségben. Tehát, amikor Krisztus azt ígéri, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig, akkor nagyon is bele kell ebbe értenünk azt, hogy az oltári szentségben akar velünk lenni. Természetesen sokfajta jelenlétét biztosítja számunkra, de ez egy kiemelt jelenlét, ami nélkül az egyház nem tudna boldogulni, és nem lenne már egyház sem. Ez a szentség elrendezi az utainkat, és reménnyel tölt el. A Krisztus teste áldozat. Élő és éltető test, amelyben benne van minden, amire az egyház vágyhat a zarándok útján, vagy amire csak szüksége van egyáltalán. Talán az áldozatról nem így szoktunk gondolkodni. Az áldozat alatt talán sokszor azt értjük, hogy egy szenvedéssel, nehézséggel teli cselekedet, amelyet mi mutatunk be Istennek. Az áldozat fogalma ennél sokkal több. Élő és éltető test, ezt mondjuk tehát Krisztusról. Olyan áldozat, amely szüntelen élő áldozat, amely szüntelen ott van Isten előtt, és egyszerre nem csak közben jár értünk, hanem éltet is. Mintha két irányt foglalna magában. Az egyik az tőlünk Istenhez irányulás, ami könyörgésünk, ami dicséretünk, ezt mind magában foglalja az ő áldozata. Másrészt pedig éltető test, mert amikor szent áldozásban részesülünk, akkor Istennek a titkát, Istennek a szeretetét közli velünk. Benne van tehát minden, amire az egyház vágyhat a maga zarándok útján. Ezért is fogalmaz így a II. Vatikáni zsinat, hogy az eukarisztia forrása és csúcsa az egész keresztény életnek. Forrás és csúcs, vagyis az eleje minden kereszténységnek, az eredete a hitnek, az eredete a keresztény létünknek, onnan táplálkozunk a mindennapi megújulásunkban, és egyben csúcsa is a keresztény életünknek. Ez pedig azt jelenti, hogy a kereszténységünk legmagasabb fokán a Szent Misén veszünk részt. Az eukarisztia, a Szent Mise ünneplése, az áldozat bemutatása, az a cselekedet, cselekmény, ami legméltóképpen és legteljesebben fejezi ki, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Az egyház mindig ő ránéz, mint ahogy Péter a tengeren, amikor azt mondta Krisztusnak, Uram, ha te vagy, akkor mondd, hogy hozzád menjek a vízen. És Jézus azt mondja neki, gyere. Péter pedig elindul a hullámokon. Az egyház ilyen módon néz Krisztusra az eukarisztiában. Itt fedezi fel csodálatos, fenntartó és mérhetetlen szeretetét. Az eukarisztia, különösen ha ez mindennapos gyakorlattá válhat valakinek az életében, akkor valóban olyan módon fönntart, olyan mértékben fönntart a tenger színén, ahogy semmilyen más emberi okoskodás vagy emberi erőfeszítés. Ma sok papnak különleges élmény lehet, ahogy ugyanott mondhatja el az alapítás szavait, ahol Krisztus maga a cönákulumban, az utolsó vacsora termében, maga a pápa is hivatkozik erre az enciklikában, hogy milyen nagy és csodálatos dolog, hogy manapság már egyszerű eljutni tulajdonképpen Jeruzsálembe, és beszámol arról, ahogy ő maga is ott misézett, és mekkora nagy megtiszteltetés, hogy ugyanabban a teremben, ahol Krisztus annak idején az apostolok előtt mondta el az ő testének, vérének átadása szavait, ugyanazt mondhatta ő is, és ugyanott. Annak idején, az utolsó vacsorán Krisztus szavait a tanítványok nem valószínű, hogy teljesen fölfogták. Hiszen nem érthető ez nagy péntek és nagy szombat, valamint húsvét vasárnap nélkül. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondja, ez az én testem, ez az én vérem, nagy csütörtök estéje van. Azonban az eukarisztia csak a teljes húsvéti misztérium fényében érthető, vagyis amikor már elérkezik húsvét vasárnap. Ez a három nap, a Sanctum Triduum, vagy Sacrum Triduum Paschale, vagyis az húsvéti szent három nap, az egész csak így együtt alkot egységet. Így együtt foglalja magában a húsvéti titkot az eukarisztikus misztérium. És ahogy ebben a szent három napban születik meg a húsvét titka, ugyan itt születik meg az eukarisztia titka is, annak a teljessége. Vagy megismételve más oldalról, nem érthetjük meg az eukarisztiát anélkül, hogy megértenénk Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását a maga egységében. Az eukarisztia nem csak egy passzív test, amelyet Krisztus nekünk adott, nem csak egyszerűen egy jelenlét, hanem ennél sokkal több élő jelenlét. Krisztus az oltári szentségben az a Krisztus, aki meghalt, feltámadt, fölment a mennybe, és ugyanez egyetlen jelenlétben mindegyik megvalósul ezek közül. Nehéz szóval kifejteni, de csak annyit mondanék, hogy amikor meg akarjuk érteni az eukarisztiát, menjünk utána, hogy mi történt nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat és húsvét vasárnapon. Ha ebben ezzel tisztában leszünk, egyre jobban fogjuk értékelni azt a titkot, amelybe belemerülhetünk minden egyes szentmisén. Rövid szünet után visszatérünk, és azt nézzük meg, hogy hogyan születik meg az egyház az eukarisztiából. Eddig tehát arra néztünk rá, hogy mi is maga az eukarisztia, milyen összefüggésben van a legnagyobb titkával hitünknek, vagyis a húsvéti titokkal. Most pedig tovább haladva az enciklikában arra nézünk rá, hogy hogyan is születik meg ebből a titokból maga az egyház. Krisztus a maga halálával és feltámadásával egy új egységes népet hoz létre. Azokból, akik hisznek benne, és a keresztség által belé kapcsolódnak. Ők az emberek közül újjá teremtettek. A hit és a keresztség által valóban isteni természetben részesül az ember. Ők, a hívők, az újjászületettek, Krisztus halálának és feltámadásának a gyümölcsei. Ők alkotják az egyházat. Azt mondtuk az előbb, hogy az eukarisztia tulajdonképpen a húsvéti misztériummal együtt születik. Ha tehát az egyház, vagy más szóval a hívők a húsvéti misztériumból születnek, akkor az eukarisztia szükségszerűen az egyház életének a középpontjában kell legyen. Miért? Azért, mert a húsvéti misztérium és az eukarisztia egyetlen titoknak két oldala. Így tehát az egyház életének, az egyház közössége életének legbensőbb, megfogható gyümölcse, és ahogy mondtuk az elején, csúcsa és forrása az az eukarisztia. A szent ostya és a szent vér, ami a szentmisében megjelenik, tulajdonképpen az a megfogható középpontja és lényege az egyháznak, amelyből mindig újjá születhet. Az egyház kezdetektől kitartott a kenyértörés közösségében, mert megértette húsvét után, hogy ebből van élete. Megértette, hogy nagy csütörtök estén már mindaz megvalósult, ami utána következett, kezdve a Getsemáni haláltusával. Tehát nagy csütörtökön, amikor Krisztus átadja testét és vérét, ebben már benne van nagy péntek, benne van nagy szombat és húsvét is. ezért egyetlen ilyen aktussal fel tudjuk idézni az egész húsvét titkát. Vérét, amelyet az élet italaként kaptuk az eukarisztiában, itt a Getsemáni kertben kezdi kiontani Krisztus. És a Golgotán adja ki utolsó cseppjét, amikor a katona átszúrja oldalát. Mielőtt kiontja, átadja azt a tanítványoknak az utolsó vacsorán. Senki sem veszi el tőlem életemet, én magam adom oda, mondja Krisztus. Jézus az evangéliumban többször beszél az ő órájáról. Ez az, ami Kánában még nem érkezett el, mikor elfogyott a bor, de nagy csütörtökön estén már elérkezik. Jézus ezt az órát, vagyis ezt az időt egy szent időként elkülönítette földi élete többi részétől. János evangéliumban olvassuk többször, hogy nem érkezett még el az órám, nem érkezett még el az órám. És amikor Júdás otthagyja az utolsó vacsora termét, akkor mondja, hogy elérkezett az óra. Tehát egy szent időként Jézus külön kezeli az élete többi részétől ezt az órát, ami tulajdonképpen nem egy óra, hanem egy egész időszak, ami egészen húsvét hajnalig tart. Ez az óra különösen fontos számára. Amíg az nem érkezett el, ő mások által sérthetetlen volt, de ettől kezdve átadja testét és vérét, átadja önmagát. Ez tulajdonképpen a világ megváltásának órája. Minden pap, aki misézik, misén résztvevő közösséggel együtt ehhez az órához kapcsolódik. Ezért a szentmise egy szent idő, a kezdetétől a végéig. Krisztus szavai, hogy egy órát sem tudtok virasztani velem, amit az apostoloknak mond, egy új látószögbe helyezik a szentmisén való részvételünket. Például átgondolhatom, hogy megérkezem-e időre a szentmisére. Hiszen a szentmise nem csak ott kezdődik, ahol Krisztus átváltoztató szavai történnek meg, hanem a kezdettől a végéig egy szent óra, egy szent idő, amiben, ha belépünk a megfelelő pontjánál, akkor lépünk be igazán ebbe a titokba. Azt tanultuk, hogy az egyház pünkösd napján született. Ezen a napon lépett a nyilvánosság elé, a Szentlélek erejében, és egy közösségként már, akik megerősödtek és megvilágosodtak. De az egyház elővételezve, mint egy koncentrátumban már ott van nagy csütörtök estéjén, Krisztus élő és éltető testében és vérében. Íme hitünk szent titka. Erre válaszolunk a szentmisében a következő mondattal: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezt mondjuk vagy énekeljük a kenyér és bor átváltoztatása után. Itt nem csak őt valljuk meg, hanem saját magunkat is. Mert itt az eukarisztiában már rejtve van mindaz, amivé válhatunk a Szentlélek erejéből. Itt már rejtve van minden egyes győzelmünk a kísértések fölött. Itt már rejtve van gyógyulásunk, szabadulásunk a bűntől, és benne van hivatásunk és gyümölcsöző életünk. Benne van a megdicsőülésünk is. Hitünk szent titka ez tehát. Krisztus azt akarta, hogy az eukarisztiában jelenítsük meg, tegyük jelenvalóvá mindezt. Ebben az egyetlen szentségben, titokzatos módon a szentmise alatt egy egyidejűség jön létre, a húsvéti szent három nap és az évszázadok egész folyamata között. Szinte beleszédül az ember, amikor az eukarisztia ekkora mélységeit szemléli. Ahogy az egész történelem minden emberének élete, a közösségek, népek szenvedése, újjáéledése benne foglaltatik. Hogy nem csak a földi, de a tisztító tűzben lévő testvéreink és a szentek is mind ő benne vannak, általa nyerik el megtisztulásukat s benne érik el megdicsőülésüket. Hitünk szent titka. S mindaddig hirdetjük ezt, amíg az Úr el nem jön, amíg az egész általa megváltott világot föl nem emeli saját magához. Nyilván különleges módon tölti el ez a csodálat a papot, aki az eukarisztia szolgája. Már csak azért is, mert neki kell kimondani a Krisztusról kapott hatalommal a szavakat, ez az én testem, ez az én vérem. A pap ebben a pillanatban ajkát és hangját annak a rendelkezésére adja, aki e szavakat kimondta az utolsó vacsora termében. Tartsunk újra egy rövid szünetet, hogy át tudjuk mindezt elmélkedni, utána pedig visszatérünk, és azzal folytatjuk, hogy mit is tehetünk, amikor a szent áldozáshoz járulunk, mit jelentenek ott a szándékaink, amiért a szent misét felajánljuk. Kedves hallgatók, folytatjuk tehát az Ecclesia de Eucharistia II. János Pál pápa által írt enciklikának a kifejtését. Egyelőre a bevezető fejezetben vagyunk, és nézzünk most rá, hogy mit is jelentenek azok a szándékok, amiket a szentmisén felajánlunk. Amikor a szent áldozásban egyesülünk Krisztus titkával, a halálával és feltámadásával, akkor mindazokat magunkkal visszük, vagy vihetjük ebbe az életadó titokba, akikért imádkozunk. Ezért minden szentmisén legyen bőven szándékunk. Egész családfánkat vigyük be oda. Általunk, hiszen egy testet alkotunk velük, ők is részesednek Krisztus mindent megújító és gyógyító erejében. A szent áldozás tehát egy ilyen titkot is rejt magában, ne felejtsük el. Mikor az emberek szokták mondani, hogy felajánlom a szent áldozásomat valakiért, akkor tulajdonképpen erre gondol, hogy az ő szeretete az Krisztus iránt az oltári szentségben annak egy olyan áldást est ki Istentől, ami hat arra is, akiért imádkozik. Nem mellékes tehát a szándékunk. Amikor tudatosan hordozzuk szeretteinket vagy ellenségeinket a szentmisében, akkor már Krisztussal a fiúval egyesülve tesszük ezt. Fiát pedig az atya mindig meghallgatja. A Szentatya II. János Pál pápa ezt az eukarisztikus csodálatot szeretné bennünk élénkíteni, ezért írta az enciklikát. Amikor a pápa arra hívja az egyházat, hogy az új evangelizáció lelkesedésével evezzen mélyre, akkor ez alatt azt érti, hogy szemléljük Krisztus arcát, mégpedig Máriával. Krisztus szemlélése jelenti egyrészt azt, hogy fel tudjuk őt ismerni mindenhol, ahol megmutatkozik sokféle jelenlétében. Az új evangelizációnak ez ugyanis lényeges része. Először sokkal inkább hallgatni és figyelni kell, mint menni és cselekedni. És itt nagyon lényeges, amit a pápa mond, mindenek előtt testének és vérének eleven szentségében kell őt szemlélni. Mert az eukarisztikus Krisztusból nyerjük világosságunkat. Engedjék meg, hogy idézzem magát, Szent II. János Pál pápát. Ha visszatekintve papi püspöki pápai életemre, az eukarisztiára gondolok, emlékezetemben önkéntelenül is megelevenedik oly sok óra és hely, amikor és ahol misészhettem. Eszembe jut a Nyegovici plébánia templom, Első lelki pásztori ténykedésem színhelye. A krakkói Szent Flórián templom. A Vável székes egyháza. A Szent Péter bazilika. Róma és az egész világ sok bazilikája és temploma. Bemutathattam a Szent Misét hegyi ösvények mellett, tó- és tengerpartokon álló kiskápolnákban, miséztem stadionokban, városok főterein épített oltárokon. Az eukarisztia ünneplésének e sokféle helye nagyon megéreztette velem az eukarisztia egyetemes, sőt kozmikus jellegét. Igen, kozmikus jellegét. Mert ha a Szent Misét egy vidéki, templomocska kicsi oltárán mutatjuk is be, az eukarisztiát mindig bizonyos értelemben a világ oltárán ünnepeljük. Az eukarisztia egyesíti az eget és a földet. Magában foglalja és áthatja az egész teremtést. Isten fia azért lett emberré, hogy helyreállítsa az egész teremtést, egy olyan tettel, amely a legnagyobb dicsőítése annak, aki a semmiből teremtette a világot. Így ő az örök főpap, amikor tulajdon vérével belép az örök szentébe, visszaadja a teremtőnek és atyának az egész megváltott teremtést. Eddig az idézet. Mindez a papi szolgálat által történik tehát, amiről eddig beszéltem. Az Isten keze által teremtett világ Krisztus által megszabadítva visszatér Istenhez. A Szentatya elmondja, hogy az egyházi megnyilatkozások mindig hozzájárultak ahhoz, hogy az eukarisztia tisztelete gyarapodjon. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformja hozzájárult, hogy a hívek tevékenyebben és gyümölcsözőbben vegyenek részt az oltár szent áldozatában. Sokfelé lett gyakori, például a szentségimádás is. De felsorol néhány problémát is, amelyeknek eloszlatására később kitér az enciklikában, és ezekre majd mi is ki fogunk térni. Ilyenek például. Vannak helyek, ahol szinte teljesen kihalt az eukarisztia imádása. Vannak helyek, ahol megfosztják az eukarisztiát áldozati jellegétől, és csak testvéri összejövetelnek tekintik, étkezéssel. Máshol elhallgatják az apostoli jogfolytonosságon alapuló papság szükségességét. Emiatt születnek rosszul értelmezett ökumenikus összejövetelek, melyek ellenkeznek az egyház hitét kifejező fegyelmével. A pápa ezzel fejezi be a bevezető részt. Az eukarisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy megengedhetne leszűkített és kétértelmű értelmezéseket. Követni fogjuk tehát pápának az útmutatásait, elmélkedését ebben a csodálatos titokban, ami az eukarisztia titka. Kedves hallgatók, a továbbiakban folytatjuk majd az eukarisztia, Ecclesia de Eucharistia enciklika ismertetését. A Mária Rádió a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülvén több kifejezetten az eukarisztiáról szóló előadást fog közvetíteni, legkülönbözőbb szempontokon keresztül megközelítve. És engedjék meg, hogy néhány kifejezetten pálos hirdetéssel is előálljak még. Pálos Szentkúton most hétvégén, szombat-vasárnap Kis Boldogasszony búcsú lesz a vasárnapi ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bér Miklós püspök. Szeptember 17-én pedig Klastrom pusztán tart ünnepi szentmisét a Szent Kereszt tiszteletére épült templom romnál Csóka János pálos tartományfőnök atya. Biztos tudjuk, hogy ez az első pálos kolostor, ami Magyarországon épült. A következő, hogy Bátor Botond atya vezetésével autóbuszos zarándoklat indult Częstochovába, október 20-ától 23-áig. A részletes információk ezekről és más pálos rendi programokról megtalálhatók a pálosrend.hu oldalon. Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmüket! Puskás Antal voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.